Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Jó hír, hogy a legkisebb villanyos méretosztályban is rajthoz állt a Kia. A legkisebb elektromos kisautó formában és stílusban a Kia EV9-es nagy testvért másolja. Technikában és tudásban pedig még az egyre gyarapodó járműipari osztálytársakon is túltesz. A koreai cég a Kia EV3 piacra lépésével látványosan megvalósította az alapigazságot, vagyis, hogy a legkisebb is számít. Így minden paraméterében dobogósnak számít az egyre öldöklőbb nemzetközi villanyautó versenyben. Kétféle akku teljesítménnyel, ám azonos erősségi motorral kizárólag első kerekes változatban vásárolható meg az újdonság, amelynek hatótávja túltesz valamennyi méretbeli konkurensén. A fiatalos egyedi formavilág mögött valódi technikai és stílusbéli topzódása számítson az, aki az új villany SUV mellett dönt. Hogy mire számítsunk igazából, azt a következő percekben megtudhatjuk Király Tibortól, a Kia magyarországi értékesítési vezetőjétől. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz, Tibor.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Fantasztikus egyébként az autó. Itt van nálam ez a fotó. Engem teljesen levett a lábamról.
Igen, én hétközben, meg hétvégén már vezettem ezt az autót, az első darabokat, úgyhogy engem is levett a lábamról. Ami döbbenetes benne, hogyha megnézzük a külső méreteit, akkor ez egy nagyon-nagyon az alján van a C-szegmensnek, hogyha beleülünk, akkor pedig azt
van. Tetején van szinte olyan nagy, ugye?
Ha meg azt tapasztalat, hogy gyakorlatilag a Sportage-nek a méreteit találjuk belül, első hátsó lábtérben, fejtérben, csomagtér is 462 liter, tehát arra sem lehet panasz, és plusz még van egy 25 literes első, ugye Frunknak nevezett csomagtér hozzá. Ugye ez annak köszönhető, hogy ez az úgynevezett LGMP platformunk, ami kimondottan elektromos hajtással lett tervezve, és ezáltal nagyon jó helykihasználtság van az autóban.
Javaslom, hogy magát a platformot mutassuk be küllemileg. Tehát ez az autó karosszériát tekintve az EV9-esre hajaz elég rendesen, bár attól szerintem üdébb, fiatalosabb, kicsit nem annyira kockás, mégis ez a formavilág nagyon szokatlan a mai autóiparban. Hogy jött az ötlet? Hiszen tiszta élekből áll az egész, az első menetfény az önmagában érdekes, hiszen egy tau betűt mintáz, mondhattam volna Y, de nem, ez tau. A hátsó traktus is nagyon érdekes, ott meg egy kicsit ilyen volvós beütés is látni, de ez a összeállítás nem nagyon jött még le az autóiparban.
Nem, igazából onnét indult, hogy az EV9, amit te is említettél, ugye ez egy nagy siker volt, nyilván nem darabszámban, mert ez nem a nagy darabszámú kategória. És ez alapján folyt a fejlesztés, hogy lehetne elérhetőbbé tenni ezt a formavilágot, és mivel az időközben telt, ugye ez egy újabb fejlesztés, így a visszajelzések alapján csiszolgattak a gyárban, és lett ez a forma. Ugye az elektromos autóknál nincs már olyan nagy különbség hajtásban egyébben, mint a belső égésűnél, kívülről kell valami mást hozni, amire felfigyelnek az emberek.
Na meg a szolgáltatásokban tegyük hozzá.
Így van.
A formáról tényleg nehéz így láthatatlanban mit mondani, pláne rádión keresztül, de azért érdekes ez a megoldás. Egy nyúlánk elnyújtott forma, az övvonal ez nem meredeken emelkedik, viszont magák az oldalsó ablakok elég szűkösnek tűnnek, tehát egy ilyen lőrészszerű megoldás, sötétített üveg, nagyon mutatós, pláne fehér színű autóban. És vannak ugye a kerékeleti ívek, amelyek szögletesítve vannak, sőt, sok szögletesítve, azok szépen feketével kiadják ezt a SUV-s hangulatot, miközben még mondhatnám azt is, hogy ez egy családi autóról beszélünk.
Igen, abszolút lehet azt mondani, tehát ugye a belső tér alapján, a hatótáv alapján abszolút lehet ezek családi autó is, és ez a formavilág az, ami például ugye a hátulja, ami nagyon érdekes a spoilerrel, hogy olyan, mintha nem lenne rajta hátsó ablak törlő közben van, csak el van rejtve.
Itt puskáztam egyik sajtótermékből, egy táblázatból, Hát ebből egyértelműen kiderül, hogy a Kia EV3 akkukapacitása messze nagyobb minden konkurensénél, még a Kia Niro-énál is, hiszen 81,4 bruttó kilovattórás kapacitásról beszélünk, tehát 81-ről. Hát a Kia Niro például 64, a Volvo EX30 az 64, a Hyundai Kona 65, és a Volkswagen ID3 az is csak 58. Tehát itt ebben a prímet viszi az EV3, de ugyanígy a hatótávban, hát 560 kilométer tud elvileg ugye az EV3, nem tudom, hogy ez VLTP szerint van-e, a többi az igen, ott pedig a Niro az 463, 480 a Volvo, a Hyundai 454 és a Volkswagen ID3 is 429 csak. Tehát messze megveri a konkurenciát.
Így van. Ez nyilván egy dolog az akkumulátor méret, az is, hogy például a rekuperációt átgondolták és újra tervezték, tehát sokkal hatékonyabb a fékezésnél, illetve a gurulásnál visszanyert energia. A fűtésben is a hőszivattyú is újra van tervezve, és ezáltal egy nagyon hatékony fűtési rendszere van. Úgyhogy ezek mind hozzájárulnak, illetve hogyha megnézzük a töltési időt. Ugye sokan arra mondják, hogy 10-80%-ra mennyi az ideje.
Ha nem esik, nem fúj a szél, jól vagyunk lakva körülbelül. Tehát így ennyi mindentől függ.
Így van, viszont ugye az az érdekes, hogyha megnézzük ezt a táblázatot, hogy 31 perc, tehát ne azt mondod, hogy nem olyan nagy kaland ez, mert más is tudja, igen ám, csak mi 31 perc alatt 424 kilométernyi energiát töltünk
mennyit?
Bele. 424 kilométert a 31 perc alatt.
Az igen.
Amíg a többiek általában 320-330 ilyen kategóriájú. Tehát igazából érdemes azt megnézni, hogy hány kilométert töltünk bele egy az idő alatt.
Tegyük hozzá, én kipróbáltam egy japán versenytársat, 40 perc alatt 100 kilométert töltött összesen, tehát nagyon sok mindentől függ a környék leterheltségétől, maga a töltőrendszer teljesítményétől, meg a hangulatomtól, egyébként menekültem onnan, ahol ezt töltött.
Igen, meg attól is, ugye, hogy az akkumulátor milyen, tehát hogy hőtermelés szempontjában milyen állapotban van, milyen meleg. Ezért, hogyha használjuk a gyári navigációt az autóban, és beállítjuk a töltési pontokat, akkor az autó előre fölkészíti az akkumulátort arra, hogy a maximális töltési kapacitást tudja fölvenni.
Nézzük meg a belteret. Nekem ennek az autónak a kormány mögötti berendezése tetszik az egyik legjobban az elektromos autók közül. Nem akarok tényleg hazabeszélni, de ez egy nagyon-nagyon letisztult, nagyon áttekintettű, nagyon világosan értelmezett mérnökök által tervezett megoldás. Igazából nem tudom, milyen a EV9-es, még abban én nem ültem, de ennek az autónak minden porcikája úgy van kialakítva, hogy a vezető segítse.
Így van, így van. És ugye, ha már erről beszélünk, akkor az az érdekes vagy jó dolog benne, hogy van egyrészt ez a nagy kijelző, tehát onnét is tudod például a fűtést vezérelni, külön középen külön panelja van neki, de megmaradtak a fizikai gombok is. Tehát, hogyha te azt szeretnéd, hogy fizikai gombbal egy-egy funkciót előhívsz, akkor nem kell elveszni a menünek a rejtelmeiben.
Tehát párhuzamosan van két lehetőség
van,
a beavatkozásra.
A műszerfalon ott van a ventilátor, a hőmérséklet, sőt még a rádiónak is a hangerője, amit abszolút a műszerfalról fizikai gombokkal tudsz vezérelni.
Nagyon, nekem nagyon tetszik, hogy egy üveglovak bögött két hatalmas méretű lapos tégla lap formátumú kijelző kap helyet. Ráadásul tegyük hozzá olyan szolgáltatás, ami még eddig nem is hallottam. Hát ugye ebben le lehet kérni az internetről a Netflixet, a Spotify-tot, a YouTube-ot, Disney Plus-t, Amazon Music, Apple TV, CNN, stb. Tehát itt lehet élvezkedni, nyilván nem vezetés közben, hanem amikor töltése van az autó, és az ember elüti az időt.
Igen, pontosan ez a lényege. Ugye természetesen ezeknek a szolgáltatásoknak lesz egy előfizetési díja, mert ugye amellett, hogy a szolgáltatást használják, ugye interneten használják az adatforgalmat, de abszolút elérhető lesz az autókban, illetve a szoftver frissítése, hogy már a EV9-ben is megszoktuk, az a over the air, tehát gyakorlatilag online lehet frissíteni a szoftvert, illetve a szolgáltatásokat.
Még a szolgáltatásokról beszéljünk, miket tud az autó? Nyilván az az alap dolog, amit ma már elvárunk egy korszerű autótól, benne van. Tehát ilyen-olyan felismerő, blokkoló, nem csak a tábla, hanem a gyalogos, a kerékpáros, a keresztirányú forgalom, kanyarforgalom, ezt tudja az Kia EV3 is, gondolom.
Így van.
De mit tud még? Mert hogy a Kia arról volt híres, hogy azt hiszem az egyik első volt, aki, amely képes volt olyan autót gyártani, amely meg lehetett hajtani külső áram fogyasztókat. Tehát, hogyha az ember elgurult a családdal egy kempingbe, akkor rácsatlakozott, nézte a tévét, főzte a ebédet, ment a klíma sátorban, vagy a utánfutóban. De most ezen kívül ez sokkal többet tud, úgy tudom.
Így van, tehát van egy olyan, ami még Magyarországon igen nem elérhető, hogy akár a nagy hálózatban is táplálhassunk vissza áramot.
Tehát az elmű köszöni szépen az autót.
Így van, ilyen funkciók megvannak benne, illetve amit én azt mondanám, hogy még érdekes, ugye a biztonságról beszélünk az autópályán haladásnál. Ha besorolnak, bevágnak elénk, mondjuk inkább így, akkor tudja az autót fékezni, fölvenni újra a hatótávot, illetve ha valaki oldalról, nevezzük úgy, hogy ránk húzza a kormányt, akkor az autó érzékeli, hogy oldalról közelednek felé, és ki tud menni a sávnak a széléig.
Ezt magától?
Igen, magától. Képes kimenni a sávnak a széléig, a sávtartó rendszernek a közreműködésével, hogy oldalirányból ne érhessen minket baj. Illetve a gyerekeseknek mondanám, hogy a holtérfigyelő rendszerrel van úgy összekötve, hogy ha valaki a hátsó ajtón úgy nyitná ki az ajtót, hogy a holtérfigyelő érzékeli, hogy autó jön, és baj lesz, akkor zárja a gyerekzárat, és közbe sípol. Tehát nem lehet kiszállni belőle a hátsó ülésről autó elé.
Még egy pillanatra, csak egy pillanatra visszakanyarodva itt az elmű sztorira, tehát nem elég, hogy a elmű rendszerét tudjuk táplálni, vagy otthon mondjuk a házat, hogyha beállunk, ugye, ugyanakkor a kempingben is tudjuk leadni az áramot, és maga az autó is képes megosztani egy másik autóval is elektromosságot.
Így van, vagy egy elektromos rollerrel, vagy biciklivel, ha szeretnénk tölteni, és a műszerfalon be lehet azt állítani, hogy meddig szeretnénk energiát kiadni. Tehát, hogy 20%-os, aki töltöttség 25-30, hány kilométer maradjon az autóban, amikor azt mondja, hogy ő már nem ad több energiát ki.
Ez hasonló egyébként a mobiltelefonoknál, ugye most már a korszerűbbek erre hasonlóan képesek, egyik föl tudja tölteni a másikat, és be tudjuk állítani, hogy meddig mehet az elektromosság.
Így van, így van.
Visszahuppanva a vezetőülésbe azért az ember rögtön azt érzi, hogy ez sem egy hétköznapi megoldás. Anyagokat tekintve tudom, hogy a Kia nagyon szereti a környezetvédelmet, így aztán teri van műanyag vissza rekuperált, vagy nem tudom, minek hívják ezt a reciklált felhasznált anyagokkal, de nem is az a lényeg. Hűthető és fűthető ülésekről beszélünk, sőt a hátsó is.
Így van, 3 fokozatban fűthető a hátsó ülés is, illetve ugye a töltésekhez van egy úgynevezett relax mód, amikor hátradől az ülés, a lábtartó részt fölemeli, hogy kényelmesen tudjunk várakozni, amíg töltjük, illetve egy kihúzható polc, hogyha a két ülés között, hogyha mondjuk szeretnénk számítógépen dolgozni, amíg töltjük az autót, akkor azt is legyen hová elhelyezni.
Különleges értéke az autónak, hogy bármilyen kocka, a légellenállási tényezője hallatlanul kedvező. Nem tudom, hogy értétek ezt, de illetve sejtem, mert olvastam egy sajtóanyagban, hogy a teljes hasa be van fedve, tehát le van fedve mindenféle örvénylő burkolatmentesítő, vagy örvénylőmentesítő burkolattal. A 0,26 CV értéket mutatott ki ugye a teszt. Ez azt jelenti, hogy ha visszaemlékezünk ezelőtt 30 évvel a Opel Calibrára, na azt tudta ezt. Miközben ez egy kocka. Nagyon érdekes, nem?
Igen, igen, igen. Ugye ez az aktív légterelők is, amik nagy sebességnél bezáródnak, kis sebességnél kinyílnak, a kerékjáratoknál csökkentve van a légáramlás, illetve a keréktárcsák, dísztárcsák, ezek mind-mind segítik ezt az optimális légáramlást.
Nekem nagyon tetszik, egyrészt már említettem, hogy a műszerfal nagyon világos és nagyon profin meg van tervezve, de például az ajtó belső kárpit megoldása, azon végigfut egy fém lemez, meghajlítva, természetesen követve az ajtókárpit vonalát, és ebbe van beépítve egy jó pár kapcsoló. Nagyon jó pofa.
Igen, ülésfűtés, hűtés, ülésmemória, ezek vannak ezekben a kapcsolókban, kormányfűtés, és ha már a belső térről beszélünk, akkor egy érdekességet mondanék, hogy van benne hangulatvilágítás, de nem ez az érdekes, hanem az, hogyha a trafipaxot, illetve beépített sebességmérőt érzékel az autó, akkor ez a belső hangulatvilágítás elkezd pirosan villogni.
Oh.
És a kilométer óra kijelző is az alap fehér számból átvált pirosra, tehát ahol telepített sebességmérő van, és engedélyezzük, hogy ezt kijelezze az autó, ott egy elég komoly vizuális jelzés is van a számunkra.
Hát akkor már hozzá kell tenni, hogy maga az autó is képes a kanyar előtti lassításra, tehát ő tudja, hogy ott éles kanyar jön, és a vezető ezt nem veszi figyelembe, ő igen, figyelembe fogja venni.
Igen. Így van.
Tehát beavatkozik.
Így van, illetve még az automata rekuperáció, ami szintén egy, mondhatjuk, hogy egy intelligens tempomat jellegű, mert ha elengedem az úgynevezett gázpenált, akkor ő gurítja az autót, ha előttünk fékeznek, akkor lassít, és meg is tudja állítani az autót.
Említettem a bevezetőben, hogy kétfajta akkumulátorcsomaggal, egyfajta motorral van felszerelve a család, a modell család. Pontosan ez milyen különbséget jelent, és ez nyilván a töltésben is számít.
A töltésben 2 perc különbség van a kis és a nagy akkumulátor között, hogyha ezt az előbb említett 10-ről 80%-ra való töltést nézzük. A gyorsulásban, mivel a kisebb akkumulátoros értelemszerűen könnyebb, ezért 0,2 másodperccel jobb az autó, mindjárt a hatótávban pedig nagyjából azt mondhatjuk, hogy 200 kilométer különbség van a kettő között.
Tehát akkor a 2 akkumulátor méret, ugye az egyik az 58,
igen.
A másik 81 kilowattórás.
Igen.
Amelyik 58 kilowattórás, annak a hatótávja 410 kilométeres, a nagyobbiké az pedig 560 kilométeres, ezzel veri meg a csoporttársakat.
Igen, sőt most már a legújabb adatok szerint, ami végleges forgalombejezési adat, 605 lett a nagy akkumulátorosnak
ez a végleges?
A hatótávja, ez a végleges, így van. Úgyhogy ennyi lett. A különbség egyébként a töltésben annyi, hogy a kisebb akkumulátoros az maximum 100 kW-tal tud tölteni, a nagyobb az viszont 120-szal, ezért közel azonos a töltési idő.
Mind a két motor 150 kW-os teljesítményű, ugye? Az egyik az 7,4, a másik 7,7 másodperces gyorsulásra képes. Azért ez is egy nagyon szép eredmény és adat.
Igen, így van, és majd lesz még a jövő, mert lesz ebből 4x4-es kiadás is. GT változat 2026-ban.
Az igen. Mit kell még tudni az autóról? Azt tudom, hogy az elektromos autóknak nagy rákfenéje, hogy teri van kábellel a csomagtérjét, a lötyög fékezésnél, kanyarodásnál, nem fér el tőle egy kisebb bőrönt. Ezt most megoldotta ki ebnél az autónál is nagyon ügyesen.
Meg ugye itt a nagy tengelytáv a lényeg, hogy van hová elhelyezni az akkumulátort és a kábelezést, és a csomagtér részben, a hátsó kerék mögötti részben semmilyen elektromos akkumulátor, magas feszültségű kábel nincs, ezért tudunk egy viszonylag maximalizált csomagtérméretet kínálni.
Na meg a kábeltartó az orrában. Ugye ott van egy ilyen kis 25 literes kis nyílás, és ráadásul nem külön ajtóval férünk hozzá, hanem az egész motorház fedelet kell fölnyitni, tehát védett helyen van.
Így van, ez pont elég ahhoz, hogy a úgynevezett Type 2-es gyors töltőkábel, illetve a segédtöltőkábel, ami a 220 voltos normál ajzathoz való, ez pont elfér, ez a két dolog benne.
Tudom, hogy az elektromos autók körében óriási a verseny a kapacitás, akukapacitásban, a hatótában, a töltési sebességben, na meg a garanciában, hogy meddig, hány százalékos kopást vállal be a gyár, és hány év után kell esetleg garanciába cserélnie miatt, hogyha túl gyorsan fogy a teljesítménye. Nálatok hogy néz ki?
Itt is a 7 év vagy 150 ezer kilométer, ami van nálunk, és az akkumulátor kapacitásra pedig 70%-ig mondjuk azt, hogy az még jó. Ha 70% alatti ebben az időben, akkor az javítás vagy csere.
Nem okoz nagy belső feszültséget ennek az autónak a megjelenése, hiszen a Niro ott van még a sorban, és csatasorban van bizony nagyon sikeresen.
Igen, teljesen jogos a kérdés. Úgy gondoljuk, hogy a jövő elektromos változatban az EV3-é, azonban a hibrid és a plug-in hibrid változat az pedig megmarad a Niroban.
És hogyha megérkezik a nyilván 2 motoros, 4 kerekes autó, az nagyjából hol fog elhelyezkedni a palettán?
Hát erre még nem tudok válaszolni, ezt még csak tudjuk, hogy jön, de körülbelül ennyit tudunk rajta, hogy 2026-ban jön, GT változatban, 4x4-ben, részleteket még nem tudok.
Fél percünk van, viszont érdekelne, hogy miután kicsit későn mutatjátok be az évnek ebben a szakában, már ugye a karácsonyi vásárban még esetleg néhány család bevásárol EV3-ból, de nagy reményetek nem lehet az eladásban. 2025-ben hogy néz ki? Mit terveztek?
300-350 darab között tervezzük az éves eladást.
Ez a Nirohoz képest hogy néz ki?
A Nirohoz képest lényegesen magasabb, ha csak az elektromosat nézzük.
Ezzel a párcát el is törtétek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Király Tibort, aki a magyarországi értékesítési vezetőjét hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.